Három hónap haladik a napelemes pályázat nyerteseinek gázkitermelésbe kezdett a MOL Azerbajdzsánban. Az erdők jövőjéről készült szakpolitikai javaslat. Ez az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Három hónapos haladékot kapott az a nagyjából 10 000 család, amely hétfőig nem tudta lezárni az 5 éve indult napelemes, illetve fűtés korszerűsítési pályázatát. A 2021-ben meghirdetett uniós finanszírozású eljárás nyertesei a fejlesztésre 100%-os, vissza nem térítendő támogatást kaptak, azonban nagyjából 2/3 tudta csak az összes műszaki és adminisztratív feltételt teljesíteni a június 15-i határidőre. Az okokról Szirágyi Rászlót, a Magyar Napelemnap Kollektor Szövetség alelnökét hallják.
Alapvetően az RFF 6.2.1 vagy közismertebb nevén a 100%-os napelemes pályázatra. Annak idején több mint 40 000 család pályázott. Tudomásom szerint ez menet közben leszűkült, mert ugye több éve húzódik, több mint 5 éve írták ki a pályázatot. 33 000 körüli olyan pályázat van, ami még érvényes, és ebből legutolsó februári adat, amit én láttam, abból 23 000 teljesült, tehát hogy így nagyságrendileg 10 000 volt még így 3-4 hónappal ezelőtt azoknak a száma, amiket nem tudtak befejezni. Ez valamennyire csökkenhetett, de még azért így is több ezer lesz azoknak a pályázatoknak a száma, ami nem tudott volna megvalósulni mai napig.
Mert hogy akik nem tudták volna, ez a nagyjából 10 000 ember, akik nem tudták volna befejezni a telepítést, azoknak vissza kellett volna fizetni a teljes összeget, vagy másként ki kellett volna fizetniük a teljes telepítés árát saját zsebből?
Nagyon sok fajta pályázati állapot van, egészen eltérő és nagyon extrém estek is előfordulnak, hogy milyen stádiumban van most ez a pályázat. Az biztos, hogy ha nem sikerült a kivitelezést megcsinálni, és a beruházást nem sikerült készen jelenteni, akkor valóban felmerült volna annak a esélye, hogy megvizsgálják, hogy hol és miért akadtak ezek a pályázatok. De itt mondom, hogy nem sok minden lehetett akár az, hogy a pályázó elhunyt esetleg, vagy valamilyen oknál fogva már visszafizették, vagy nem is vettek föl pénzt, hanem valamiért más ok miatt meghiúsult ez a pályázat, nem tudom, eladták az ingatlan, tehát nagyon sok minden lehet, de ami a problémát jelenti, azoknál a pályázatoknál van, akik szeretnék befejezni, csak valamilyen akadály miatt ezt nem tudták. Például a kivitelezője fizetésképtelen lett, a kivitelezők nem kapták meg a korábban elvégzett beruházások után a támogatást, vagy bármilyen ok miatt csődbe ment, vagy felszámolás alá került, kizárták esetleg a kivitelező listáról, akkor keletkeztek olyan pályázatok, amik félkészek, és lehet, hogy elkezdték a kivitelezést, de nem tudták befejezni. És a legrosszabb, hogyha erre még előleget is vettek föl a kivitelezők, mert addig nem tudtak automatikusan kivitelezőt váltani, amíg ezt vissza nem fizették, meg fel nem mérte a pályázatkezelő, hogy éppen milyen állapotban van ez a pályázat. Ez sok idő, és nem teljesen automatikusan működik. Ez okozott egy problémát, illetve fog okozni, hogyha ez a következő 3 hónapban remódódik meg, hiszen pénteken elhalasztották a pályázati határidőt szeptember 30-áig. Tehát most egy picit felélegezhetnek a pályázók és a kivitelezők, de ez önmagában nem oldja meg a problémát. A kivitelező vált el sokra, és a kivitelező kifizetésére és a pályázatok befejezésére ugyanúgy szükség van, és ehhez meg kell hozni a szükséges intézkedéseket.
Mire elég ez a 3 hónap, hiszen mondta, hogy nagyjából 33 000 pályázat, harmada az, amit még nem sikerült, ahogy fogalmazott, készre jelenteni, vagyis igencsak nagy az elmaradás, hogyha 1-1,5 év alatt nem sikerült, akkor ez a 3 hónap tömegeknek elegendő lehet? Persze tudván, illetve az előbb mondta, hogy nem mindenki ugyanabban a stádiumban, ugyanabban a helyzetben van, valakinek a papírmunka van csak hátra, valakinek meg talán még a szerelés is.
Igazából maga a műszaki kivitelezés az akár 2-3 nap alatt teljesülhet, vagy akár rövidebb időn belül is. Ehhez a megfelelő kapacitás a magyar napelemes kivitelezőknek megvan, áru van bent a piacon, tehát én úgy gondolom, hogy technikailag semmi akadálya nincsen, hogy 3 hónapon belül ez megvalósuljon. Itt tényleg azt kell megvizsgálni, hogy az elkezdett kivitelezések esetén, ha a kivitelező nem tudja befejezni, akkor kapjanak egy zöld utat ezek a pályázók, hogy tudjanak kivitelezőt váltani, akár úgy is, hogy nem fizetik vissza a a kivitelező által felvett előleget. Egyébként erre volt példa korábban, pénzügyminisztériumi külső forrás bevonásával több olyan pályázatról is tudunk, ahol támogatták a pályázókat a kivitelezőváltás, mert az új kivitelező gyakorlatilag előre megcsinálhatta az egészet. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon sok családnak okoz ez most lehetőséget arra, hogy befejezze a pályázatát. Biztos lesz olyan, aki már ezt nem tudja megtenni, az előbb elmondott extrém okok miatt, vagy nem akarja már befejezni a pályázatot, de szerintem a 3 hónap azoknak, akik szeretnék befejezni, és nincs semmi nagy akadálya, azoknak ezt meg kell tenni, de ehhez az kell, hogy engedélyezzék nekik a kivitelező váltást, és be tudják fejezni a pályázatokat.
Miért volt ekkora csúszás? Pontosabban miért lehetnek ennyien érintettek a csúszásban, hogyha, mint említette, anyagból és szakemberből is van elég Magyarországon?
Hát megmondom őszintén, az elmúlt 5 évben rengeteg oka volt annak, hogy éppen mikor miért csúszott. A kezdektől már tudom sorolni a problémákat, a pályázat kiírása után összeomlott az informatikai rendszer. Egy olyan bonyolult adminisztrációs elszámolás volt, amiből az következett, hogy a készre jelentett, beadott pályázatoknak 95%-át visszadobták hiánypótlásra. Ez egy nagyon extrém magas arány, és gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a pályázat kezelőknek is volt több váltása, megszűnt közben az IMI, aki kezelte a pályázatot. Szerintem infrastruktúrálisan nem voltak erre felkészülve, emberi erőforrásban nem voltak felkészülve ekkora pályázati anyag feldolgozására. Hónapokat csúsztak a kivitelezők kifizetései, és ez okozott a piacon egy nagyon nagy problémát. Sok kivitelező piaci viszonyok miatt eleve túlvállalta magát, nem kapták meg az elkészült pályázatok után a kifizetéseket, akár azért, mert visszadobták hiánypótlásra a pályázatokat, és ez azt okozta, hogy megállt a piac, nem vállaltak addig újabb kivitelezéseket, amíg az előzőket nem fizették ki, de sajnos nagyon sok kivitelező fizetésképtelen, vagy akár csőd közeli, vagy akár tényleg felszámolás alá került. Ez egy komoly problémát okozott a piacon, de 5 év olyan sok, hogy vannak, akik most nagyon durván hangzik, de meghaltak az örökösök, vették át a pályázatot. Sőt, tudok olyanról is, hogy az örökös is elhunyt időközben, és annak az örökösei vették el. Tehát olyan hosszú volt az idő, rengeteg akadály gördült ebben a pályázatban, amit mesélt mind a kivitelező szakma, mind a pályázók, és egyébként mind a pályázat író is.
Ez mekkora pénz, ez a nagyjából 10 000 pályázónyi pénz, nagyságrendileg?
Most nincs előttem ez a szám, meg vegyes is egyébként a pályázatoknak az összege, mert voltak benne komplex beruházások, ahol energiatárló és hőszivattyú is volt benne. Nagyon sok, de én úgy gondolom, hogy mivel sok nem fog megvalósulni, ezért biztos, hogy marad a keretben valamennyi összeg. Tehát én úgy feltételezem, hogy az a pénz, amit erre a pályázat kiírásra az elején biztosított az Európai Unió, abból szerintem nagyon sok pályázatot meg lehetne menteni, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy azért itt lesz több ezer, ami nem fog megvalósulni. Szerintem a fókuszt arra kell most helyezni, hogy kik azok a pályázók, akik szeretnék befejezni, és erre van reális esélyük, és őket kell támogatni anyagilag is.
Egyébként a pályázatokon kívül a napelem telepítési kedv kezd újjáéledni, vagy látszik bármifajta fellendülés a napelem telepítésekben?
Egyetlen területen van jelen pillanatban, ez pedig a saját célra termelő naperőműveknek a beruházásai. Ezek jellemzően vállalatok, gyárak, üzemeknek a tetején kell elképzelni. Ugye ezeket a cégeket nem érintette a rezsicsökkentés nevű, szerintem mondhatjuk, hogy politikai termék. Ők nem kaptak kedvezőbb energiárakat, ezért nekik nagyon gyorsan megtérültek és megtérülnek a napelemes beruházások, mert sokkal magasabb ára jutnak hozzá az elektromos áramhoz. Ezért ez a piac az, ami növekedni tud, és ahol a kivitelezők tudnak új ügyfelekhez jutni. A lakossági piac, az mondhatom, hogy szinte teljesen a pályázatokra épül jelen pillanatban, ott, ahol valamilyen támogatást kap a pályázó, és nem saját pénzből kell megfinanszíroznia, amúgy nagyon minimális lett a száma, tehát töredéke, akár néhány százaléka a korábbi beruházói kedvnek a lakossági szektorban. Az ipari erőműveknél ott pedig gyakorlatilag nulla, az elmúlt években nem volt új kapacitás kiírás. Abba bízunk, hogy itt majd az új Európai Uniós támogatásoknak köszönhetően, és egy hálózatfejlesztés után ez a szegmens is el fog indulni a piacon.
Szilágyi Lászlót, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség alelnökét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Azerbajdzsánban kezdett földgáz kitermelésbe a MOL csoport vegyes vállalati partnereivel. Az érintett területen eddig kőolajat hoztak felszínre, azonban a mérések szerint jelentős mennyiségű gázt is rejt a tenger alatti kőzet. A részletekről Homonnai Ádámot, a MOL csoport kutatás-termelés operáció ügyvezető igazgatóját hallják.
Képzeletben repülnünk kell 2500 kilométert Bakuig, és onnan még további 100 kilométert menni a tengeren, a Kaszpi-tengerbe. Itt található ez a mező, amiről szó van. Ezt úgy hívják, hogy ACG, Azeri-Sirág és Gunasli mező. És 2020-ban lépett be a MOL csoport, akkor vásároltunk közel 10%-os részesedést ebben a mezőben, egész pontosan 9,6%-ot a Chevron nevű nagy amerikai olajvállalattól. És ezzel a MOL a harmadik legnagyobb tulajdonos ebben a mezőben. Ez egy óriási olajmező, és amikor beléptünk ebbe a mezőbe, akkor tulajdonképpen a fő fókusz, és a mai napig is azért ezt el kell mondani, a fő fókusz az olajtermelésen van.
Hogy jött be a gáz, mint lehetséges kitermelhető nyersanyag? Mert ugyan, ha jól tudom legalábbis, a legtöbb kőolaj lelőhely mellett gáz is van, csak azt nem feltétlenül tudják gazdaságosan kitermelni. Itt viszont most arról van szó, hogy gazdaságosan felszínre tudják hozni ezt a nyersanyagot is.
Talán a föld alatt lenne érdemes kezdenünk ezt a történetet, tehát több mint 3000 méter mélységben. Úgy lehet elképzelni a dolgot, mint egy dobostorta, csak itt nem a csoki váltakozik, nem tudom, az ostyával, hanem homokkő és agyagcsíkok váltakoznak. Ezek egymástól elváló rétegek, és ebben a homokkőben található kőolaj, illetve vannak olyan rétegek, amikben földgáz található elsősorban. Középen nagyjából tartok a kőolajos réteg, és alul, tehát mélyen, és a sekélyebb rétegben is pedig tisztán földgáz található. És úgy került képbe a dolog, hogy, ahogy említettem, ugye a tengeren vagyunk, 7 nagy platform van, amiről zajlik a kőolajtermelés, és viszik vezetéken a kikötőbe, Bakú melletti kikötőbe, és ezt az infrastruktúrát arra is lehet használni, hogy ezen nem csak kőolajat szállítsunk, hanem földgázt is.
A technológia egyébként ugyanazokkal a fúrófejekkel hozzák felszínre a kőolajat, mint a földgázt is, csak egyszer ezt, egyszer azt?
Tulajdonképpen egy lefúrt kút az használható kőolajtermelésre is, és földgáztermelésre is. Vannak nyilván technikai finomságai, de itt most ebben az esetben az történt, hogy egy külön kutat fúrtak a földgázra. Úgy említettem, hogy ez mélyebben van, tehát ez a kőolaj rétegek alatt van. Tehát itt tulajdonképpen egy mélyebb kutat kellett lefúrni valamivel, azért, hogy a földgázt felszínre lehessen hozni.
Mekkora volt eddig a kőolaj kitermelés, mennyi lesz ezután, illetve mekkora kitermelésre számítanak földgázból?
A kőolaj kitermelés az a MOL csoport teljes termelésének körülbelül 14%-a. És a készleteinknek pedig a 26%-a, tehát egy nagyon nagy része egyébként a termelésnek. Tehát mondjuk így számokban megfogalmazva, ez nagyjából 10 és 15 ezer hordó per nap közötti termelés jelent. A földgáz, az pedig, ugye most még az első kútról beszélünk, nagyon nagy készletekre gondolunk. Itt most a teljes mezőről beszélek, ez körülbelül 112 milliárd köbméter, amit így első körben megcélzünk. Ez mondjuk a teljes magyarországi fogyasztásnak a 10-15 szöröse, tehát mondjuk a magyarországi fogyasztás az ilyen 8-10 milliárd köbméter, tehát egy nagyon nagy készletről beszélünk. Ennek nyilván, ahogy mondtam, a MOL csak részben tulajdonosa, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy hirtelen lett ennyi gázunk. És az első kút, abból pedig 1,5 millió köbméter per napos termelésre számítunk, tehát önmagában ez egy nagyon jelentős termelés.
Hány kutat terveznek fúrni itt majd?
Itt most részben termelési célú ez az első fúrás, részben pedig információszerzés, tehát több réteget is meg fognak tesztelni, kipróbálják, hogy milyen termelésre képes, és ez alapján fogják eldönteni, hogy hány kútra lesz valójában szükség. Tehát ez egy hosszabb folyamat. Mindenesetre azt el tudom mondani, hogy az első kutat már lefúrták, és most elkezdődött már a második kút fúrása is.
Várhatóan a csúcs termelés a legnagyobb kapacitást mikor érik el? Akár már idén is?
Nem, ez ahogy mondtam, hosszabb folyamat, tehát több kutat le kell fúrni, és maga a mező is egyébként egy nagy területen terül el, és most tulajdonképpen egy adott részét célozzuk, úgyhogy én arra számítok, hogy legalább 5-10 évre még szükség van, illetve annyi idő lesz, amíg még felfelé fog futni tulajdonképpen a termelés, és körülbelül akkor érheti majd el, mondjuk legalább 5 év szerintem, amire szükség lehet, hogy elérjük ezt a képzeletbeli csúcsot.
Azt említette, hogy nagyjából 14%-a a MOL teljes kitermelésének az ACG mezőn elért kitermelés. A földgáz esetében mekkora ez a szám?
Körülbelül a mi teljes termelésünknek a fele kőolaj, a fele földgáz. Tehát ugye eddig a teljes szénhidrogén termelésről beszéltem, annak a 14%-a, tehát a kőolajból tulajdonképpen a 28%-a. És a földgázból ugye még csak most kezdődik a termelés, tehát ez egyelőre most ugyan nem számottevő, de hamarosan én azt gondolom, hogy jó néhány százalékot el fog érni.
Hol adják el ezeket a nyersanyagokat, illetve hát hol adták el eddig az olajat, és hol lesz a piaca a gáznak? Ebből jut bármi Magyarországra, vagy nem is az a cél?
A kőolaj esetében igen, tehát a kőolajnál az a helyzet, hogy a fölött teljes tulajdonjogunk van, és ez azt jelenti, hogy mi döntjük el, hogy hogyan használjuk, illetve hogyan értékesítjük ezt az anyagot. Ebből az is következik, hogy tartályhajón keresztül már volt több olyan szállítmány, ami eljutott a MOL csoportnak a finomítóiba. Ugye három nagy finomítót működtetünk, egyet Horvátországba, Riekába, egy ugye Százhalombattán, a Dunai finomító és Slovnaft, a pozsonyi. Tehát előfordul alkalmanként, hogy egészen hazáig elhozzuk az olajat. A földgáznál más a helyzet. A földgázt a SOKÁR, tehát a helyi állami olajvállalat értékesíti meghatározott áron, és a többi tulajdonostársat pedig pénzben ellentételezi.
Említette, hogy a MOL-nak mekkora a részesedése a mezőn. Kik még a tulajdonosok? Kik az ACG mező tulajdonosai a MOL-on kívül?
A BP, tehát a British Petroleum nevű nagy globális olajvállalat az operátor, tehát ők azok, akik a technikai munkát és a napi munkát tulajdonképpen elvégzik. Ők a legnagyobb tulajdonosok, mellettük pedig ugye a SOKÁR, akit említettem, tehát az azeri olajvállalat, illetve még részesei a cégnek az ExxonMobil, szintén hatalmas amerikai olajvállalat, illetve több más kisebb cég, tehát a Turkish Petroleum, a törökök, a két, illetve most már csak egy japán vállalat, illetve egy indiai cég is. Tehát egy valódi nemzetközi konzorciumról van szó.
Vagyis akkor nem a MOL az operátor, viszont magyar szakemberek dolgoznak ezen a mezőn?
Ezen a mezőn dolgoznak egyébként magyar szakemberek, tehát mi olyan tulajdonostársak vagyunk, akik nem csak teljesen passzív módon vesznek részt, hanem a szakmai munkában is részt veszünk, és nyugodtan mondhatom, hogy elismert a hazai szakembereknek a munkája, elsősorban a felszín alatti, tehát a rezervoáros területen. De emellett azt is el kell, hogy mondjam, hogy célunk a további terjeszkedés az országon belül, és tavaly decemberben aláírtunk egy másik szerződést a SOKÁR-ral, az pedig a szárazföldi kutatásra vonatkozik, és itt viszont már a MOL lesz az operátor. Tehát egy szűz területre, illetve kevésbé megkutatott területre be fog menni a MOL, és a saját szaktudásunkkal, a saját erőforrásainkkal megpróbálunk új földgáz, illetve elsősorban egyébként kőolaj lelőhelyeket találni.
Ez a munka már elkezdődött?
Ennek a munkának az előkészületei zajlanak, várjuk az engedélyeket, illetve a végső jóváhagyásokat. Egyébként egy adatszerzéssel fogunk kezdeni, ezt szeizmikus mérésnek hívják, egy nagy területet le fogunk mérni, és hogyha minden jól megy, akkor egy-két éven belül megtörténhet az első fúrás is.
Homonnai Ádámot, a MOL csoport kutatás-termelés operáció ügyvezető igazgatóját hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A magyar erdők jövőjéről, a tarvágások korlátozásáról, a klímaváltozás hatásairól és az állami erdőgazdálkodás újragondolásáról tett közzé átfogó szakmai javaslatot Lapos Tamás erdőmérnök, környezetvédelmi szakember és Nagy Dániel erdőmérnök jogász. A szakemberek egy új nemzeti erdőprogramot sürgetnek. Lapos Tamással Herceg Zsolt beszélgetett.
Hangsúlyváltásra van szükség az egyes funkciók között, és ezeket újra kell hangolni. Ez tényleg egy elég összetett feladat, egy összetett feladatra pedig legjobb, hogyha sok okos ember összedugja a fejét, vagy akár kívülálló nem szakmabeli, és csinál rá egy olyan programot, ami már a stratégia elvi szintnél egy sokkal gyakorlatiasabb szint, de egyébként a végrehajtás apró mozzanataig még nem megy le. Hát mi ezt hívtuk itt Nemzeti Erdőprogramnak, aminek egyébként volt előzménye Magyarországon, sokáig jól működött, éves szinten egy ilyen program végrehajtásáról több ágazati szereplő minisztérium bevonásával számvetés is készült, és ez alapján lehetett korrigálni, illetve fejleszteni az egyes vállalásokat, amelyeket a különböző szereplők tettek erre az erdőprogramra vonatkozóan. Tehát kifejezetten az a lényeg, hogy ez nem csak és kizárólag egy ágazati program, hanem mindenkinek, aki az erdővel kapcsolatban van, annak az igény megpróbáljuk ebbe becsatornázni, és ennek megfelelően akár az igazgatási, akár a financiális, akár a magánszférából érkező eszközöket föl kell használni. Tehát volt ilyen erdőprogram már, nem újdonság, de a jelenleg hatályban lévő nemzeti erdőstratégia az elnagyolt szerintünk, nem közérthető, és főleg nem követi annak a végrehajtását senki sem nyomon.
A zenében is vannak hangsúlyok, de ott is van fő hangsúly. Hogyha ezt az erdőkre vonatkoztatjuk, akkor mind lenne a fő hangsúly? Az erdő faanyag? Az erdő vadgazdálkodási terep? Az erdő az a hely, ahol jó sétálni?
Ilyen szinten nincs fő hangsúly. Területileg is nagyon más igényeket kell kielégíteni. Vegyük például az alaptörvényt és az erdőtörvényt. Ha valaki fölüti az erdőtörvény első paragrafusát, akkor ott nagyon szépen 2009 óta érvényesen és időtállóan kifejtve szerepelnek, hogy milyen elég magasrendű, azaz közérdekű célokat kell az erdőknek szolgálniuk. Az egyes erdők területi időbeli adottságai azok eltérnek, tehát azokhoz kell hangszerelni, hogy adott területen pontosan mi a legfontosabb közérdekű cél. És hogy ezt egészen területi szintre hogyan lehet kivetíteni és értelmezni, hogy a törvényben megfogalmazott magasrögtű közérdekű célok hogy valósulnak meg, arra az egyik legkiválóbb eszköz, hogy az a pici erdőterületek, az úgynevezett erdőrészleteknek vannak rendeltetései. Ezek között van elsődleges rendeltetés, további rendeltetés. Ha az elsődleges rendeltetéseket és a további rendeltetéseket a mostani állapotnak megfelelően felülvizsgáljuk, akkor tudunk egy olyan aktuális, közérdekű célrehatárást végezni minden egyes erdőterületre, ami ténylegesen a magas szintű elvek, stratégiák, elvárásait, meg célkitűzéseit, meg a helyben lakók, dolgozók, gazdálkodók igényeit össze tudja hangolni. Tehát szerintünk ez az elsődleges, másodlagos rendeltetés felülvizsgálat, ez egy remek eszköz. Korlátozottan alkalmazható eszköz, de ez a fő hangsúlyt megadja, és ha már megvan, hogy mire alkalmas egy erdő, mi a fő célkitűzés rendeltetések szerint, ahhoz már az eszközöket hozzá lehet rendelni, meg főleg a forrásokat.
Viszont már mindegy, hogy mire való egy erdő, hogyha a klímaváltozás elpusztítja. Azon a területen mit kellene változtatni ön szerint, hogy az erdők jobban tudjanak alkalmazkodni a változó klímához?
Most folyik az új klímatörvény megalkotása, ráadásul ezt teljesen a civil szféra vállalta magára, és ebbe erdészeti szervezetek is egyébként részt vesznek, és szerencsére az ágazati célok lebontva a klímatörvénybe is megjelennek, így az erdőkkel kapcsolatos célok is. Tehát igazából az erdőprogram, és mondjuk ennek a most születő klímatörvénynek az összhangját azt hónapokon belül meg fogják teremteni, de ehhez az kell például, hogy a Nemzeti Erdőprogram, vagy egyáltalán erdőprogram célkitűzése is világosak legyenek. Ez már gyakorlatilag párhuzamosan készül a klímatörvénnyel, vagy készülhet, és ez lenne a kívánatos. Tehát az erdő klímavédelmet, rezilienciát, mitigációt szolgáló hatásai, ezek most a divatos szavak, tehát egyáltalán az éghajlat védelmi szolgáltatásai, azok rendkívüli módon felértékelődnek. Épp a mai napon hallottam az egyik vízügyes kollégától egy olyan előadást, amitől nekem is felálltam a szőr, mert bebizonyította, hogy az erdőklíma és egyáltalán az erdők mezo- és mikroklímára gyakorolt hatása az az eddig általunk elképzeltnél sokkal nagyobb. Tehát igenis fejleszteni kell, és figyelembe kell venni az erdő klímavédelmi hatását, és ez úgy tűnik, hogy a jövőben rendkívüli módon fel fog értékelődni. Az erdőtörvény közérdekű céljaival benne van a klímaváltozás elleni védelem, és az első helyen, de ott egyébként a közérdekű célok nem rangsorolva vannak, de úgy tűnik, hogy 2009-ben mégiscsak ráérzett a jogalkotó arra, hogy azt tette az első helyre.
A döntéshozók szeretnek megfelelni a közvéleménynek, és a közvélemény gyakran laikus. Azt szeretik, ha minél több erdőnk van, nem szeretik, ha egyetlen egy fát is kivágnak, és egyetlen egy vadat is lelőnek. Pedig nem mindegy, hogy milyen fák alkotják az erdőt, és mennyi vad van az erdőben, ugye?
Abszolút, tényleg össze kell hangolni területi szinten az erdővel szembe támasztott igényeket, szükség van rezervátumra, be nem avatkozással kezelt területekre, és vannak olyan területek, ahol pedig igenis a helyben lakóknak, mert ne felejtsük el, hogy Magyarországon a tűzifa felhasználás a lakosság körében még mindig rendkívül jelentős, ezt a felhasználást, ezt az igényt, ezt biztosítani kell. Minél szárazabb tűzifával szűtünk, annál kevesebb fát kell elhasználni, annál kevesebb környezetvédelmi kárt, levegőszennyezést okozunk. És hát amit egyébként mondott a vad, ma Magyarországon nagyon sokan tényleg, még ha belterületbe betörnek a vadak, akkor is hát szegényeket nem kéne lelőni. Na most az a helyzet, hogy aki lelövi a vadat, az nem haragszik rá, az embernek gazdálkodni kell a vaddal, és jelen pillanatban az a helyzet, hogy a vad egy elég jelentős, hanem az egyik legjelentősebb erdőállapot befolyásoló tényező, ezt tudomásul kell venni, erről most merni kell beszélni, régóta lappangó probléma ez. Ha most őszintén hogy elkezdenek beszélni az ebbe érdekelt ágazati szereplők lakosság bevonásával, akkor születhet kompromisszum, és az tisztába teszi azt is a fejekbe, hogy bizony el kell fogadni, ha Magyarországon nem akarunk medvékkel, farkasokkal, hiúzokkal együtt élni a városi környezet közvetlen közelébe, illetve sajnos erre már nincsenek is alkalmas élőhelyek, akkor az embernek a vadlétszám szabályozásban nagyon gondosan, tudatosan be kell avatkozni.
Lapos Tamás erdőmérnököt, környezetvédelmi szakembert hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!